Ma pénteken, szombat előtti napon várva a szombatot, elő kell vennünk a heti szakasz, immáron kinyílik előttünk a Bibliának az a része, amit Sabbati trónak hívunk, vagyis amikor Mózes apósa meglátogatja Mózest, és ellátja tanácsokkal. Ez pedig található Mózes második könyvének a 18. fejezetének a kezdetétől, és a heti szakasznak a mégis a legkicsúcsosodóbb, legfontosabb része az, amikor Izrael népe a Szinájhegyhez érkezik, előkészül a törvény meghallgatására, és a törvény meghallgatása nem más, mint a 10 parancsolatnak az elmondása, kinyilatkoztatása, és a 20. fejezetben olvasható e szavakkal, és szól a Isten mindezek az igéket mondván: Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid előttem. Amikor a törvényről beszélünk, elsősorban a 10 parancsolat jut az eszünkbe, és úgy gondolom, hogy az emberiségnek alapvető etikai, morális alapot ad a 10 parancsolatnak a megélése, betartása. Emberek között egy összekötő kapos és kultúráknak adott, és időszakoknak, évszázadoknak adott olyan összetartozást, ami bizony egy erkölcsi norma volt, hogy az ember embertársával hogy élhette meg a társas viszonyt, egészen a családtól a társadalom bármely pontjáig is. Mégis az a kérdés felmerül bennem, hogy mi is ez, hogy törvény? Nem törvény. Mert az én leíratomban, az én érzületemben, amikor folyamatosan beszélni kell arról, hogy Isten szabadságra teremtett bennünket, akkor értelmetlenne az, hogy Isten odaállít egy népet, kiválaszt, és diktátorként elkezdi diktálni neki, hogy mit kell cselekednie. Valahogy ez ütközik bennem, bár a keresztény felfogás szerint ez teljesen természetes, tényleg 10 parancsolatnak említjük mindig a Bibliát, a Bibliának ezt a részét, ahol Isten kinyilatkoztatja az ő 10 törvényét, ami nem is 10 igazából, hanem 14, többen vitatkoznak is rajta, hogy mennyi és miről szól. Azonban mégis ahhoz kér térek vissza, hogy Isten nem egy kegyetlen Isten. Nem egy kegyetlen Isten, aki bennünket úgy, ahogy van, rabszolgaként, semmiként kezel, hanem úgy beszél hozzánk, mint gyermekeihez. Tényleg Atya a mi Istenünk. Mi mégis a 10 parancsolat? Mielőtt ebbe belekanyarodnék, azért eszembe jutott egy másik történet, ami 2006-ban kezdődött, és a 2006-os évben Amerikában, az Egyesült Államokban egy összegyülekezés kezdődött, egy szövetkezés kezdődött el, ami a 10 parancsolat védelmében összehozta a zsidókat, hagyományos ortodox zsidóságot, és a keresztényeket, akik ragaszkodnak a 10 parancsolathoz. Mi történik ebben a világban? 2006-ban ezek a egyházak és teológusok kijelentették, hogy május 7-ét a 10 parancsolat napjának nevezik ki, mert veszélyben van a 10 parancsolat. Történt pedig az, hogy az Egyesült Államokban is meghozták némely országokban, némely társországaikban azt a törvényt, hogy az egyházak, vallások különböző jegyeit, jeleit nem lehet kirakni a közintézményekbe, úgy, mint a keresztre, félholdat és egyebeket. És ehhez csatlakozóan természetszerűleg megjelent a következő törvény is. Nem elég, hogy a keresztet akarják eltakarni, hogy ne legyen látható, bár a kereszt többféleképpen lehet használni rosszul és jól is, hiszen emlékezhetett valóban az eredetekhez, Krisztus váltságművére is. Azonban a folytatás mégis szomorú, hogy a kereszt után kitiltják a közintézményekből a 10 parancsolatot. Mi történik? És arra hivatkoznak, hogy Isten a szabadság törvényét adta. Amikor Jakab 2.12-be olvashatjuk azt, hogy szabad választás törvénye a törvénynek a betöltése, elfogadása. Amikor az állam és a vallás szétválasztásáról szól, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon, amiről hallunk, akkor bizony megjelenik a 10 parancsolatnak a megtagadása is. Így a jelképekkel együtt feltehetően hamarosan a környezetünkbe is nem csak a jelképeket fogják tiltani, hanem elrendelik a tisztparancsolatnak is a félretételét a közintézményekből. Ez nem is a rég volt, de azért eltelt már 3 év, és egyre inkább megy elő a történelem kereke. Erről is kell beszélni, hogy mind nekünk a 10 parancsolat. És amikor tényleg az ellenfél arra hivatkozik, hogy Isten a szabadság törvényét adja, hogy aki elfogadja, annak életet ad. És nem kell minden embernek, nem kell társadalmilag elfogadtatni és hivatkozni mindig a 10 parancsolatra. Tehát nem a társadalom szívébe, hanem a hívők szívébe kell vésni az Isten törvényét, mint a zsidók 10:6-ban a szívbevésett törvény. Akkor igazuk is van, és nincs is igazuk. Igazuk van, mert valóban a törvénynek a használata, a törvénynek a szinte keresztként való használata, uralma a törvénynek, akármennyire is meglepő most ez a mondat, nem Isten szerinti. Isten a 10 törvényét, mondom, ami 10 helyett 14-nek is lehet értelmezni, nem parancsként adta Izrael népének. Végül is, hogy lehetett Izrael mégis szabad, hogy nem volt szabad? Hogy kaphatott törvényt, hogy mégsem törvényt kapott? Ha valaki ezt egyszer megérti, akkor bizony egészen másképpen látja az új szövetségnek is a leveleit, egészen másképpen olvashat mindent, megismerheti azt, hogy a kereszténységben mennyire elrothat teológia és dogma a zsidóság gyűlöletéhez vezető hamis istenkép, mi szerint az Ószövetség Istennek kegyetlen, gyilkos Isten, de egyáltalán nem az. Isten sokkal nagyobb szeretettel fordult a világ népeihez, és ebből először Izrael népéhez. Megoldotta azt a lehetetlennek tűnő helyzetet, hogy hogy tud vele együtt élni, egy parancsolat alatt élni, hogy a törvényt a nép megéri, de mégsem uralkodik rajta valaki. Meg kell képzelni azt, hogy ez a helyzetben mi mit tennénk. Van valaki, akit szeretném, hogyha velem egy törvényrendbe élne. Van valaki, aki szeretném, hogy ugyanúgy élne, és ugyanan boldog lenne, és az örök élete is meglegyen. Hogy tudom én rávezetni arra, hogy velem egy legyen? Nagyon egyszerű a válasz. 2 lehetőség van, vagy a gyermekem lesz az, aki ott született a karjaim között, és ő neki teljesen természetes az, hogy ugyanazt éli meg, mint a szülők, addig, amíg fel nem nő, és új házasságot, új életet nem kezd. Azonban van egy másik is, amit Izraelről kapcsolatosan használt maga a mindenható örökkévaló Isten. Még egy lehetőség van. Az, hogy feleségül veszem. Az, hogy megváltom, mint annak idején Egyiptomból is kihozta Izrael népét az örökkévaló Isten, maga Jáve, és ezzel a megváltással egy olyan népet alkotott magának, akiről később úgy beszél, hogy a feleségem. És akkor talán megértjük, hogy a 10 parancsolat az nem parancsolat, nem törvény azoknak, akik idegenek, hanem házi rendelet, de maga a 10 parancsolat nem más, mint egy szövetségkötésnek, annak a szövetségkötésnek, amit Isten kötött Izrael és önmaga között, annak az alkotmánya, amit ma is örömmel olvashatunk, hogy ma már minden embernek szól. A 10 parancsolat, a 10 ige, lényegében a szövetségkötés, ami történt Izrael és az örökkévaló Isten között, annak a letéteményes záloga. Tehát a 10 parancsolat, 10 törvény nem büntető törvénykönyv. Sokkal nagyobb annál, sokkal szebb annál áldás. Házassági áldás, egy házasságnak az alap dekrétuma, és annak az alkotmánynak, amiben Isten mindenkit hív, hiszen az örök országnak, az örökké valóságnak is az alkotmánya, annak a lefektetése is. És ebben az első pont mindennek, az első törvény mindennek az alapja. Mint minden szövetségkötésnél ott áll az egyik fél, aki hatalmával és erejével, jogával fölött áll a másiknak, aki nem diktál, de fölkínálja a lehetőséget. Én az Úr vagyok, a te Istened. Bemutatkozik, és mint egy megfogalmazott szövetségkötésbe kijelenti, hogy én vagyok a király. Én vagyok a király. De ezt annak tudja kimondani Isten, aki vele egy, aki abszolút alárendeltségben van, és nem uralom alatt, hanem önként vállalt alárendeltségben. Amikor az ember házasságot köt, vajon törvényeket szab a feleségének? Törvényeket szab a feleség a férjének? Ekkor értjük meg ebben a hasonlatban azt, hogy Isten se törvényt adott, hanem elmondta neki, hogy mik az alapszabályai annak a házasságnak, ami az örökkévalóista és Izrael között van, és ami Jesu Hamasia által a vőlegény és a mennyasszony között van, immár az új szövetségben levő üdvözültek serege kapcsán olvashatóan és elgondolhatóan is. Tehát tudjuk-e azt, hogy a 10 parancsolat igazából a felsorakozott nép a feleségnek a megjelenése a férj előtt, aki dekrétumba, aki szövetségét szavakkal és egy letéteményes záloggal megpecsételi. Én vagyok az Úr, a Te Istened. És abban a pillanatban, amikor az igazi fordításokhoz eljutunk, rádöbbenünk, hogy a kereszténység mennyire másképp használja az Ószövetség gondolatait, és mennyire másképpen használja a 10 parancsolatnak a szavait is. Bizony abban nincsen az, hogy ne. Ne. Nincsenek tiltások, hanem helyes fordításában, amikor elérkezünk a második kőtáblához, nem fogsz ölni, nem fogsz parázálkodni, nem fogsz lopni, nem fogsz a te felebarátod ellen hamis tanúbizonságot tenni, és nem fogod te kívánni a te felebarátodnak a házát, nem fogod kívánni a te felebarátodnak a feleségét. Amikor olvassuk akár egy károli fordításban is a 10 parancsolatot, tiltások vannak, hatalmi. Hatalmi szavak hangzanak el, és így valóban törvényként lehet mondani. Isten azonban elsősorban nem azt mondta ki, hogy ne legyen, hanem azt mondta, ígéretként, mint a feleségnek, a leendő, akivel együtt fog élni, nem lesz neked, nem fogod tenni, nem fogod tenni. Bizony ez akár a földi életünkben is, egy házasságban is benne van. Nem törvény szerint élünk mi együtt, hanem nem fogom tenni azt, hogy paráználkodjak, nem fogok tenni azt, hogy ellopom a feleségemtől vagy a családomtól azt, amit. Nem fogom. És ezek a nem fogod tenni, mert Istennek a bizonsága annak a szövetségkötésnek, annak a létrejövő alkotványnak a dekrétumai, amik nagyon is pozitívak, és nem kegyetlen szavak ezek. A neói kérdését is lehetne bizony most elővenni, hiszen az előző fejezetekben olvastuk azt, amikor Izrael népe Amálekkel harcolt. És amikor Isten a későbbiekben kijelentette, hogy úgy, ahogy van, írts ki Amálek népét, tényleg kegyetlen Isten ő. Jó lenne a 10 parancsolatnak a pontjain végigmenni, hogy valóban ott miről szól a 13. versben, amikor olvasom a neőinek a parancsolatát. Gyilkolásról vagy ölésről. Mert gyilkolni vagy ölni, ez nem mindegy. Nem mindegy, mert amikor Isten házán belül vagyunk, Isten területén belül vagyunk, magán Krisztus testében vagyunk, akkor ott kötelességünk megölni azt, ami ott idegen és támadja magát, Krisztus testét, vagy támadja maga Istennek azt a területét, amit már egyszer ő elfoglalt, és Jesu Hamasia uralma alá került. Meg kell ölni. Öldököljetek meg magatokban, mondja az új szövetségben. Öldököljetek meg. Naponta meg kell öldökölni a kívánságainkat. Naponta önmagunkba kell ölni. És benne van, ne ölj. Benne van a 10 igében, hogy ne ölj. Ez annyit jelent, hogy ne gyilkoljál. Ne gyilkoljál, ne gyilkoljál, ne legyél Isten, hogy ítélkezel. De ugyanakkor meg tudom érteni azt is, hogy a másik fogalomnál Isten bizony sokszor parancsba adta ki, hogy azt, ami démoni, azt, ami démonokat hordoz, ami Isten országa ellen megy, Krisztus teste ellen megy, bizony ki kell érteni. lélekben és a gondolataidat is ki kell írtani, szellemben is, és ki kell írtani fizikálisan is sok esetben. Bizony a sátánnak a küldötteit, akik nem bűnben vannak, hanem a sátánnak a delegált, a küldöttei, mondhatnám a világtörténelemből számtalan ilyen embert, bizony szabad volt megfosztani a testétől, hogy a démon tovább ne tudja használni a testét a másik ember teste, lelke és szelleme felé sem. Jó lenne végigmenni a törvényeken, de én azt hiszem, hogy most csak arról kell beszélnem, hogy Isten és Izrael közötti házasság példakép számunkra. Példakép számunkra, és ez a dekrétum, ami ebben a 10 parancsolat gyűjteményében kerül elénk, ez bizony Istennek a hatalmas szeretetét mutatja. Azt a hatalmas szeretetét, hogy hazavárja a feleségét. De feltételei vannak. Épp úgy, mint Krisztus teste is találkozik a vőlegénnyel, ugyanolyan feltételek vannak. Én vagyok a vőlegény, és addigra, amire én megjövök, tisztuljál meg. De aki meg akar tisztulni a vőlegény érkezésére, annak ismernie kell, hogy Isten a választott néppel, Izrael történelmével már megmutatta, hogy miben kell megtisztulnia. És mi a bizonság, az ígéret, hogy mit ad Isten? Oda tudjuk adni engedelmességgel, örömmel, vágyakozva, mint egy házasság kötésnél, hogy nem kell nekem más, nem leszek parázna. Nem kell nekem másé. Tudom, hogy Isten nekem eleget, és pontosan azt adta, akit és amit, és a hozzávalókat. Tudom-e úgy érteni, hogy a 10 parancsolat nem parancsolat, hanem egy házasságkötésnek az alapdekrétuma. Én vagyok, kihoztalak. Én vagyok a semmiből, kihoztalak, és szeretnélek hazavinni a választott népet annak idején Kánaába, ahol Isten közöttük lakott is, és kijelölte, hogy ott akarok lakni veled. Aki a házasságot szerezte, Izrael és önmaga között, még azt is kijelölte, hogy hol akar együtt élni vele. Igen, ott Kánaán földjén, és ezért kellett végigmenni azon a pusztai vándorláson, hogy mire odaérjen, teljesen megtisztuljon. Valóban Isten közötte lakozhassék. De hát a 40 év vándorlásról a pusztában majd későbbiekben beszélünk. Tudom-e azt, hogy Isten, aki házasságot szerez, és házasságot szerez a fia által is, másokkal, a pogány más nemzetekből levő népekkel is házasságot szerez, mindenkinek adta azt az ígéretet, ami nem más, mint a 10 parancsolat. És annak számtalan, nagyon sok végrehajtási rendelete, utasítása és egyéb, ami a mindennapi életnek a rendjéről szól. Nehéz nekünk a törvény? Én nem hiszem, hogy nehéz bizonyos dolgokat megtagadni akkor, amikor nagyon szeretem a társamat, a feleségemet. Akkor eszembe se jut, hogy olyan bűnt kövessek el, amit régebben elkövettem. Eszembe se jut, hiszen érvényes az a szövetség, amit Isten adott a házasságunkban. És úgy érvényes, hogy ő is benne van. Ő az, aki a házasságnak az ura. És ezt a házasságot kínálja föl Isten a választott népnek. Amikor olvasok Mózes második könyvében, a 20. fejezetben a 10 parancsolatnak a felsorolását, meg kellene érteni, hogy Isten először, mint vőlegény, mint férj megjelenik. És úgy kezdi, én vagyok. Én vagyok, és felsorolhatja, hogy kicsoda ő. Én vagyok, és megígéri azt, hogy ebben a házasságban mi lesz. Mi lesz, amit áldás a mi életünkben, vele lenni. Vele lenni, nem kegyetlen uralom alatt lenni, mint szeretnék sok teológusok ezt így magyarázni, hanem egy olyan házban lenni, ahol a férje Isten Izraelnek, ahol a vőlegény és a mennyasszony találkozásánál a vőlegény szava fontosabb mindennél, és igazából megvan-e bennünk el a szerelem, hogy hazamenni. Hazamenni és együtt élni Istennel. Együtt élni mennyasszonyként a vőlegénnyel. Bennünk van ez a vágy, hiszen az ígéret bizony csodaszép. Nem fogod azt tenni. Szomorú vagyok, hogyha arra kell gondolni, hogy a földi uralkodók, akik Isten igéjét és magát, Isten szavait, törvényeit, rendelkezéseit maguk hasznára fordítják, mennyire, de mennyire félrevezették két évezreden keresztül a kereszténységet. Félrevezették, amikor a kegyetlen uralkodó Istenről beszélnek. Nem. Istennél egy olyan rend van, hogy én vagyok a te férjed, te vagy a feleségem. Ez kötelességekkel épp úgy jár, mint nagyon sok áldással. Nagyon sok örömmel és nagyon sok boldogsággal. Isten nem kényszerítette be utána senkit. A más népeket se kényszeríti be arra, hogy legyél feleség. De Izrael kiválasztottsága által Isten kinyilatkoztatta és meg is mutatta Izraelon keresztül, hogy mit is akart, mit is tett ott a Színáhegynél Isten. Ez egy eljegyzés volt. Ez egy eljegyzés volt, ahol a megfelelő módon megfürödve, megtisztálkodva, áhítattal és várakozva várni kellett az érkezőt, aki jött és bemutatkozott. A Szinájhegy előtt álló Izrael népe nem más volt, mint mennyasszony, aki már előtte igent mondott, aki annak az akaratnak, ami Istennek a kizárólagos akarata volt Izraelre, arra őszintén és önként mondott áment, és önként mondott igen, igen, elfogadom a törvényt, még miért megkapta volna. Már igent mondott arra a házasságra, amit Isten kínált föl. Ez egy csodaszép találkozás, egy gyönyörű találkozás a Színai hegynél. A kiválasztott mennyasszony és Isten a férj, aki vőlegényként érkezik. A már előre eltervezett alkotmánnyal, házasságkötés alkotmányával, ahol bemutatkozik, és elmondja annak a házasságnak a feltételeit, ahol ő az Úr, ő a férj. Én úgy gondolom, számunkra is így néz ki, Isten megkeres bennünket a mi egyiptomunkba, és onnét kihív, hogy mi is a mennyasszony lehessünk, hogy valamennyien a mennyasszony lehessünk. Nem azért, és úgy nem lehet kényszerházasságot kötni, hogy majd én betartom a törvényeket és leszek feleség. Az ő elhívása, az ő kiválasztása, az ő megszabadítása, az ő szeretete az, ami azt mondja, akarom, hogy a mennyasszonyom legyél. Akarom, hogy a vőlegénnyel találkozzál a fiammal. Akarom, de ebben szabad a döntésed. Nekünk is meg kell ugyanígy állni, és ugyanígy meg kell hallnunk a kür szavát, amikor egyre jobban hangzik. Meg kell hallani azt, amikor Isten maga szólal meg a Szent Szellem által, és szól a kürt, gyere, gyere, én akarok. Kínálok neked egy olyan kapcsolatot, ahol én vagyok az Úr, de mégis mindenben, mindenben azt az áldást képvisel, amit kaphatod meg, amit én adtam neked, amit én adhatok egy házasságon belül. Én előre jövök eléd. Én bemutatkozom, én elmondom, hogy mit kínálok neked, hogy mik az, amit bevallok, megvallok, és vállalok ebben a szerződéskötésben. De mi az, amit neked kell tenni? Nem lehet házasságot kötni erőszakkal. Nem lehet semmit erőszakkal tenni, és az Isten törvénye is ezt szabad erőszakkal használni. Nem szabad. Amikor Isten megjelenik, akkor olyan mond, hogy szeresd a te Istenedet. Lehet-e azt mondani, egy ember és ember közötti kapcsolatban is szeressed? Lehet-e a szeretetet parancsolni? Egyedül valaki tudja kínálni úgy, hogy annak nem lehet ellenmondani. Az nem más, mint Isten. Isten azt mondja, téged kihoztalak Egyiptomból, hallottam, tudtam, hogy mire van szükséged, tudtam, hogy rám van szükséged, ezért hívtalak ki Egyiptomból, és most, hogy kihívtalak, már régebben közöltem veled azt, hogy miért is hívtalak ki, hogy népemmé tegyelek, hogy feleségemmé tegyelek, hogy áldásokban osztozzál velem, és gyermekeid lehessenek, és minden jót megérhess abban a házasságban, amit én adtam neked. Ez a kérdés. Tudom-e, hogy az én megtérésem nem arról szólt, hogy utána gépiesen a törvényeket keressem és betartsam. Tudom-e, hogy arról szólt, sokkal fontosabb dolog történt ott a Színai-hegynél, mint az alkotmánynak, ennek a szövetségnek a letéteménye, az áloga, hogy elhangozzék. Itt az történt, egy házasság történt. Házasság történt, amikor megjelent a vőlegény, és a feleség igent mondott neki. Én úgy gondolom, valahol tanulnunk kellene a 10 parancsolatból is úgy, hogy nem diktátumok, nem parancsolatok. Ha ebbe belegondolunk, hogy a szerető Isten felkínál mindenben mindent, hogy feleségként mindenben védett legyünk, betakart legyünk, áldottak legyünk. Ebbe felsorolja Isten, megadja az otthonnak, a vele való lakásnak minden egyes törvényét. Én úgy gondolom, sok-sok keresztény eljut odáig, hogy megtér, és a félrevezetések miatt nekiáll eleget tenni a törvényeknek. Nem lehet. Nem lehet a törvény kinyen keresztül, hogy jó ember leszek, eredményeket elérni. Nem lehet vásárolni férjet, feleséget. Nem lehet erőszakos módon házasságot, még tisztességes módon se kötni úgy, hogy abban valóban szeretet legyen. Nem lehet érdekházasságot kötni. Azonban Istennek a terve az, hogy mindenkivel szeretne úgy élni, mint egy család, ahol ő az atya, és vagy gyermeke vagy, hogy ott születsz, vagy hazajössz, mint feleség, hiszen Krisztus teste nem más, mint Krisztus mennyasszonya, akit az atyai házba jut haza. Talán mégis százszor is meg kellene ismételni. Isten nem kegyetlen Isten. Isten nem elvárásokat akar okozni az életünkben. Isten azt akarja, hogy egy mennyasszonyhoz hasonlóan örömmel mondhatjuk ki. Egykor örömmel kimondhattuk, Uram, köszönöm, hogy Egyiptomból kihoztál, és ez olyan természetes, hogy beszélni se kell róla, hogy én otthon, veled, együtt élve, persze, hogy ismerem azt a sok-sok áldást, nem lopok, nem hazudok, nem Istennek, otthon, testvéremnek, családon belül nem történik semmi olyan, amit itt felsorolt a Biblia, és megígérted nekem is. Uram, köszönöm azt, hogy a feleséged lehetek. És ebben a pillanatban, hogyha ezt átgondoljuk, és igazából átgondoljuk, hogy milyen a házasságunk, akkor talán vágyunk arra is, hogy olyan legyen a házasságunk, mint Isten és ember közötti tökéletes viszony, ahol nem törvények uralkodnak, hanem az a szeretet, ami elfogadja a férnek, a vőlegénynek minden szavát. Minden szavát szinte vágya, és szinte kéri. És ha igazából a szeretet működik, akkor a szívünkbe van belevésve a törvény. Én nem hiszem, hogy gondolkodni kell az, hogy fogom megölelni a feleségemet. Nem kell, a szívemben van. Nem fogom átgondolni, hogy fogom a gyermekemet megölelni, hogy fogom őt szeretni. Egyszerűen nagyon egyszerű lesz az, ami számunkra olykor nagyon bonyolult. Szeretni Isten önmaga tanít meg. Ott, ahol ő van, ott a szeretet van. És ahol a szeretet a szívben van, ott nem kell még azon se gondolkodni, hogy 10 törvény van, vagy 14 törvény van. Előbb-utóbb úgyis megismerem. Isten megismerteteti velem nem csak a 10 törvényét, 10 igéjét, hanem még a sokkal több apróbbnak tűnő házi rendszabályt is, a végrehajtási parancsolatait, utasításait, hogy otthon, a hazai, otthonban, abban az országban, ahol együtt van a király és az ő népe, ott mi a rend? Nem erőszak. Nem erőszak, és talán végszóként azt is el kell mondanom, amikor valaki egy idegen országból jön, mi az első lépés? Hogy állampolgár lehessen. Első lépés, hogy az alkotmányát az országnak meg kell tanulnia, és azt az alkotmányt meg kell ismernie, el kell fogadnia. Isten így érkezett Izrael népéhez. Jövevény vagy, itt az alkotmány. A külföldi vándorok, akik érkeznek országról országra, ők csak a saját testük, lelkünknek a vágyai szeretnék, hogy jobban éljen. Ez a felkínálás, az állampolgárságnak a felkínálása nem csak azt jelenti, hogy én egyszerű polgár vagyok valahol, hanem azt jelenti, hogy egy családnak vagyok tagja, a királynak vagyok, a testvére, gyermeke, barátja, mindene, és Isten népéhez tartozok. Isten így, így ezzel az alkotmány elfogadásával, az állampolgári jog elfogadásával és megadásával sokkal többet ad, mint állampolgárság. Önmagát adja, úgy, mint egy férj a feleségnek. És a feleség, ha ezt mind megérti, megéri szellemben, kérdése, hogy kell a törvény. Az, aki igazán szereti a férjét, és igazán szereti azt a családot, ahol él, talán még többet is szeretne tenni, mint amit kell. Talán sokszor Istennek kell helyreigazítani, hogy ezt nem kell, ez nem a te dolgod. A szeretet határai sokszor kitolódnak odáig, hogy az ember szívéből kicsordul a szeretet. Isten ezt adta a 10 parancsolat felsorolásakor. Jöttem, mert szeretlek. Nem parancsolok, hogy légy a feleségem, hívlak, legyél a feleségem. De otthon ez a rendszabály. De én az Atya, aki mindennek az Ura, Teremtője, mindenható Isten és örökkévaló Isten vagyok. Nekem vannak feltételeim. Mindaz, ami volt Ádámtól, Egyiptomon keresztül, idáig tovább nem lehet. Itt van előtted a lehetőség. Nyújtod a kezed, elfogadod-e a törvényeket, a feltételeimet? De én úgy gondolom, nem is lehet sokszor más a válaszunk. Uram, köszönöm, hogy ide elérkeztem. Köszönöm, hogy arra méltattál. Többre, mint valaha is reméltem valamit. Én csak azt kértem, hogy hadd ússzam meg, hadd szűnjék meg Egyiptomnak a nyomora. De te többet adtál annál. Magad mellé emeltél. Oda királyi széked mellé emeltél. Úgy, mint férjem, mint királyom, mint teremtő, mindenható és örökkévaló Isten. Ilyen szigorú Isten, ilyen kegyetlen Isten. És ez a lehetőség mind valamennyi embernek, minden percre felkínált lehetőség. Csak egyetlen egy pont kell. Egyiptomban meg kellene szólalni. Szeretném, ha megszűnne. És lehet Egyiptomból egészen a házasságkötésig eljutni. És a házasság kötés után elindulni, hogy egykor közösen lakjunk. Úgy, mint Izrael egykor Kánaánban, Istenével, úgy most Krisztus teste, a mennyasszony megy a vőlegény elé. De tudd meg, a vőlegény is elindult már. Az idő eléggé kevés, eléggé rövid, és csak ezt az utat azt tudja bizton megjárni, aki nem a törvény vezeti, hanem az a szeretet vágya. Jön a vőlegény, és szeretnék vele úgy élni, ahogy ő akarja, mindenben neki tetsző módon, de nem rabszolgaként. Várom a vőlegényt.